amikor Kocsis Máté atomháborút emlegelt, akkor nehéz ebből nem kihallani az orosz kormánypropagandát. Ugye Oroszország rendszeresen utal arra figyelmeztetőleg, hogy hát neki azért nukleáris arzenálja van. Hát ez nem az egyetlen olyan eleme az orosz propagandának, amely megjelenik a magyar kormányzati retorikában, és hát ez beleilletkedik abba az általános politikai stratégiában, amit a kormány követ, hogy persze belül vagyunk a NATO-n, belül vagyunk az EU-n, persze megszavazzák a szankciók egy részét, miután igyekeznek azokat legyengíteni, de e keretek között a lehető legorosz párti álláspontot foglalja el a magyar kormány.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus, én Bovesz Tibor vagyok. A héten volt egy éve, hogy negyedszer is kétharmados többséget szerzett a Fidesz-KDNP pártszövetség a parlamenti választásokon. Ötödik ciklusát tölti gyakorlatilag teljhatalomban a két kormánypárt. Azt hiszem, ha átbeszéljük a most aktuális politikai kérdéseket, témákat, akkor azzal egy mérleget is vonhatunk az eltelt egy évről, honnan hová jutottunk. A Fidesz például a háborútól a világháborúig, sőt a frakcióvezetői komor világlátása szerint az atomháború fenyegetéséig. Ez az állandó ellenséget kereső fenyegetettség érzését keltő szólamokba illeszkedik, vagy lehet más oka is az ijesztgetéseknek?
Két magyarázat kínálkozik erre. Az egyik valóban az, hogy a kormány, a Fidesz, Orbán Viktor személyesen az ország biztonsága legfőbb garanciájaként kívánja saját magát feltüntetni, és minél veszélyesebbnek mutatja be a külvilágot, annál fontosabbá válik ez a biztonság garantáló szerep, és hát azt, hogy az ukránok még mindig sikerrel, vagy hát amennyire tudnak, sikerrel védekeznek az orosz támadásokkal szemben. Ezt ugye úgy fordítja le ez a kormány propaganda, hogy ez egy elhúzódó háború, tehát ehhez a biztonság garantáló szerephez nekik annál inkább bizonyítékokat kell bemutatni, és annál inkább prezentálniuk kell ezt a saját választóik felé. És hát ennek vannak különböző fokozatai, sajnos ugye azt látjuk, hogy az ilyen szuperlatívuszokban, mindig a világbajnokságban és a legkiemelkedőbb teljesítményben, meg a legnagyobb ellenségek, legjobb elhárítója logikában gondolkodó politikának, kommunikációnak mindig szüksége van a fokozásra, a fokozás fokozására.
És hát ennek... az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet tovább fokozni,
hát, hogyan lehet tovább
ha már
fokozni?
Az atomháborúnál tartunk.
Igen, hát most éppen az atomháborúnál tartunk, szóval, hogy igen, ez ebbe illeszkedik bele, tehát ez a nagy külső veszély, nagyon erős belső garancia. A másik, ugye az sajnos még ennél is, hát, hogy mondjam, több aggodalomra okot adó magyarázat, hogy amikor Kocsis Máté atomháborút emlegelt, akkor nehéz ebből nem kihallani az orosz kormánypropagandát. Ugye Oroszország rendszeresen utal arra figyelmeztetőleg, ugye ezt hívjuk kardcsörtetésnek, hogy hát neki azért nukleáris arzenálja van, hogy ő ugyan nem akarja alkalmazni, de egyébként kiprovokálható, ahogyan ugye Oroszország azt állítja, hogy ezt a háborút is tulajdonképpen csak kiprovokálták, és hogy ezt a fenyegetést mutatja be a nyugat irányába azért, hogy a nyugat fékezze Ukrajna támogatását. Hát ez nem az egyetlen olyan eleme az orosz propagandának, amely megjelenik a magyar kormányzati retorikában, és ugye ez a magyar kormánynak ebben a szerintem elég álságos békepárti szövegeihez illeszkedik hozzá. Ugye annyiból álságos, hogyha most tűzszünetet kötnének és béket kötnének, az ugye Ukrajna területi integritását súlyosan sértené, és mégis ezt hangoztatja a magyar kormány, és hát ez beleilletkedik abba az általános politikai stratégiába, amit a kormány követ, hogy persze belül vagyunk a NATO-n, belül vagyunk az EU-n, persze megszavazzák a szankciók egy részét, miután igyekeznek azokat legyengíteni, de e keretek között a lehető legorosz párti álláspontot foglalja el a magyar kormány.
Belső garanciákról beszélted, ennek lehet az a része, hogy elindult egy reklámkampány gyakorlatilag a magyar hadsereg mellett, amely a modernitását akarja hangsúlyozni, valahogy javítani a hadsereg imidzsét, sőt, van benne egy ilyen toborzási szándék is. Azt akarja megerősíteni ezzel a kormány, hogy erős hadseregünk van, amely képes megvédeni is akár az országot?
Egyrészt igen, kommunikáció, de azért szerintem ennél többről szó van. Az, hogy van egy militarizálódása a politikai nyelvnek, hát nem is tudom, hogy mi ennek a kezdőpontja. Szerintem 2016-17-re ez biztosan visszavezethető, talán a menekült válsággal összefüggésben is, hogy ez a Magyarország végvár, megvédjük nem csak Magyarország, hanem Európa határait, Európa védőbástyája, tehát ennek a hát, történelmi szerepnek az ilyen visszavétele, az tapasztalható, és a toborzási szándék, illetve hát az oktatási rendszerben valamiféle ilyen katonai erényeknek a bevezetése, az egy korábbi törekvés. Már ugye emlékezetes volt, amikor lőterek létesítéséről született döntés, tehát hogy van egy ilyesfajta ilyen magyar katonai szellem megújításával kapcsolatos politikai törekvés, ami nyilván ezt a Fidesz által képviselt és általa értelmezett nemzeti gondolatkörnek az újraértelmezését, vagy az értelmezésnek a további kiegészítését jelenti. De nem csak erről van szó, azt hiszem. Egyfelől szó van arról is, hogy hát ez üzlet. Szóval ugye van forgalomban most már szintén jó sok éve egy katonai fejlesztési program, amire nyilván szükség van, és valahogy úgy áll össze ez a dolog, hogy hát mivel amúgy is az az elvárás elsősorban az Egyesült Államoknak, hogy a többi NATO tagország is vállaljon nagyobb terhet a közös biztonság garantálásából, ugye a GDP 2%-a erejéig, hát akkor Magyarország vállalja ezt a feladatot, ezzel tulajdonképpen jó pontokat szerez, netán még akár amerikai beszerzésekre is sor kerülhet, bár vannak itt egész különös másfajta beszerzések, és azt hiszem sohasincsen azt tisztázva, hogy nekünk miért pont az a török talán harckocsi kell, vagy miért pont cseh kézi fegyverlicenszeket kell vásárolni a Magyarországnak. Szóval, hogy mindesetre van egy ilyen gazdaságfejlesztési mozzanat is ebben, és hát ez mindig azt jelenti a NER-ben, hogy itt konkrét üzleti körök mozdulnak meg. Azért az, hogy a NER egyik legfontosabb, hát nem mondanám oligarchának, de hogy a klientúra egyik vezető személyisége, a honvédelmi miniszter, azért ez nagyon nehezen különíthető el, azt hiszem, a katonai beruházásoknak az előtérbe helyezéséről, és természetesen ugye itt is az a probléma, hogy valójában tényleg nincs tisztázva az, hogy miért pont ezt vagy azt a dolgot fejleszti a magyar haderő, és hogy ez mennyire van összhangban például Magyarországnak, mint NATO tagnak a többi NATO ország képességeivel, tehát hogy mi most valami komplementer dolgot csinálunk, vagy teljesen önállóan kifejlesztünk olyan képességeket, amelyek lehet, hogy a szomszéd szövetséges országokban is megvannak. És hát a harmadik dolog, itt ebben a felsorolásban, hát ez a geopolitikai törekvés, ami bizonyos értelemben a legnehezebben kitapintható, de a legnagyobb jelentőségű, szóval
Arra gondolsz, hogy egy olyan képet próbálnak kelteni, hogy az ország képes megvédeni önmagát, igen, egy szövetségi rendszer nélkül is?
Hát igen, nagyon nehéz másra következtetni, ugye itt egyrészt van egy ilyen középhatalmi ambíciókról beszélő miniszterelnök, ugye a politikában az történik, hogy tehát a kimondott szó az maga egy cselekedet, nagyon nehéz ezt a kijelentést nem meghallani, és nem
félreérteni.
És hát igen, vagy legalábbis nem tulajdonítani neki valamilyen értelmezést, és azt is szokta hangoztatni a miniszterelnök, hogy Magyarországnak képesnek kell lennie egymagában arra, hogy megvédje magát, ami tényleg nagyon különös, mert hogy a legtöbb szomszédunk maga is NATO tag, tehát hogy valóban fölvetődik, hogy pontosan ki ellen kellene megvédenünk magunkat, valójában ugye az ukrán határ felől érheti a leginkább támadás Magyarországot, de nem Ukrajna részéről, hanem az Ukrajnát megtámadó Oroszország részéről, amelynek a külpolitikáját viszont a magyar kormány támogatja. Szóval ez egy nagyon különös geopolitikai törekvés, elég nehezen értelmezhető, szerintem egy komoly stratégiai válságban is van e tekintetben a kormány, amire ez nem nyújt megoldást, de valóban azt a benyomást keltik ezek a kijelentések, meg ez a fajta fegyverkezés is, hogy minthogyha legalábbis fölkészülne ez a kormány egy olyan helyzetre is, vagy megpróbálna fölkészülni egy olyan helyzetre is, amikor már nem leszünk valamilyen szövetségi rendszernek a tagjai, miközben konkrét ilyen kijelentést nem tesz, de hát, hogy közben meg mégiscsak valahogy így épülnek egymásra ezek a dolgok.
Nagyon úgy tűnik, hogy egy újabb csoport is bekerült a kormány által présbe szorított rétegek közé, a pedagógusok a státusztörvény tervezetének fenyegetésével. Mindig arról beszélünk ebben a podcast sorozatban, hogy igyekszik a kormány úgy célozni, hogy ezek a tömegek sose találjanak egymásra. Ha pedig megvan ennek a veszély, akkor nagyon gyorsan kifogja a szelet a vitorlájukból. A pedagógusok esetében például van-e arra lehetőség, hogy őket is leszalámizza, ugye, hogy például az orvostársadalmat?
Hát szegény pedagógusokat szerintem már elég sokszor leszalámizták. Tulajdonképpen az egyetlen végigvitt strukturális átalakítás 2010 óta az a hát ugye köznevelési átalakításnak nevezett, szóval az oktatási reformnak hívnánk ezt, de ugye szándékosan nem használják a reform kifejezést, és ugye a pedagógus kamarától az értékelési rendszeren át, itt már nagyon sok minden történt, az iskolarendszernek a még szegment tálóbbá tételével nagyon sok minden történt, ami a pedagógusokra és a diákokra, a szülőkre is egyaránt hat. Hát a mostani új változtatások azok ugye tulajdonképpen a korábbi forgatókönyveket követik, tehát van egy lázongó csoport, amelynek eddig is korlátozták a jogait, tehát például a sztrájk jognak a gyakorlása az szinte lehetetlen Magyarországon, de még a további jogi védettségeket is el akarják, és jogi eszközöket el akarják tőlük venni, hogy
egészen a magánszféráig.
Hogy még ekkora politikai érdekérvényesítő, közéleti érdekérvényesítő képességgel se rendelkezzenek, és hát az a helyzet, én nem akarok itt nagyon pessimista forgatókönyveket fölvázolni, de hogy azért zajlik egy ideje az oktatási tiltakozás, tulajdonképpen szokatlanul hosszú ideje zajlik, itt nagyon elszánt és nagyon tudatos tiltakozók vannak, de hát egyáltalán nem látjuk azt, hogy fölcsatlakozott volna ez a teljes pedagógus társadalom. Hát ebből következően tulajdonképpen arra lehet szerintem leginkább számítani, én szívesen meglepődöm az ellenkezőjén, de leginkább arra lehet számítani, hogy a kormány ezt is keresztül fogja tolni, és hát ott fognak állni a tiltakozók is, meg azok is, akik esetleg csak holnap tiltakoznának.
De már nem lesz
teljesen lefegyverezve. Egyébként az előbb említett, általában említett példák közül tulajdonképpen az orvosi kamara esete a leginkább pozitív, mert ott ugye legalább annyi megtörtént, hogy önkéntes alapon újra beléptek az orvosi kamarába nagyon sokan, ugye talán most már több
tagság kétharmada azt mondják.
Sőt, talán háromnegyede, különböző módokon számol, hát az aktív orvosoknak talán a háromnegyede, és hát 30 ezer fölötti a kamarába belépők száma, tehát ott egy nagyon komoly érdekérvényesítő potenciál megmarad, azzal együtt persze, hogy ott is az orvosi kamarától pont arra hivatkozva, hogy ezentúl nem kötelező a tagság, számos véleményezési, egyetértési jogot megvontak, tehát valójában ugye a tagság és ilyen értelemben a nyomásgyakorló erő az ott van, csak éppen jogköröket is elvettek az orvosi kamarától, nem egyszerűen csak a kötelező tagság intézményét.
Visszatérve egy kérdés erejéig a pedagógusokhoz, ott mi gátolja meg, hogy az elégedetlen hangok megtalálják a képviselőjüket? Ez megint a szakszervezeteknek a hibája, vagy a pedagógus társadalom szervezettségének a kérdése, hogy nagyon szétszórt földrajzilag, nagyon szétszórt intézményileg.
Erre az utóbbira mutatnék leginkább rá, és arra, hogy azok a pedagógusok, akik mondjuk nem Budapesten, vagy nem egy nagyvárosi közegben dolgoznak, és nem az életperspektívájuk, hogy ők nem pedagógusok, akkor elmennek máshova dolgozni, mert van helyi munkaerőpiac, és mondjuk egy nyelvtanár a nyelvtudását tudja használni, egy informatika tanára az informatikai tudását tudja másút használni. Azok, akik kisebb településeken élnek, ahol az állam, az önkormányzat, tulajdonképpen az egyetlen munkaadó, ott bármennyire is munkaerőhiány van Magyarországon, és bármennyire hiányoznak tanárok az iskolákból, hát nem olyan könnyű helyet változtatni, nem olyan könnyű eladni a lakást, és abból venni máshol egy másik lakást. Tudom, hogy sok önkormányzat próbálkozik, ha bár már nem az önkormányzatoké az iskola, azzal, hogy lakást próbálnak adni tanároknak, csak jöjjenek oda tanítani, de ez igazából tömegében nem olyan sok. Hát nincs közösségi bérlakás szektor. Lényegében országos biztosan nincsen Magyarországon. Tehát magyarul ilyen értelemben hozzá vannak kötve a helyhez, ahol laknak, élnek, ezek a tanárok, és bele vannak fűzve a helyi hatalmi viszonyokba. Ugye ez a, ennek az egész fönnálló politikai rendszernek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy, hogy helyben is kiépíti ezeket a hierarchikus láncolatokat, és hát akinek egyszerűen csak egy tanári állása van egy iskolában, az ebből nem nagyon tud kilépni, nincsen rá módja, sem az anyagi eszközei, sem a fizikai mobilitás lehetőségei nem állnak rendelkezésre, sem pedig helyben nem tud szövetségeseket találni ahhoz, hogy ő felszólaljon az ellen, hogy őt az igazgató vagy a tankerületi vezető egzecíroztatja, és egyszerűen beleragadnak ebbe a szituációba, amelyben azt hiszem, hogy sokakban föl sem merül az, hogy sztrájkoljanak, vagy polgári engedetlenség eszközeivel éljenek, és hát, hát ők alkotják az ömét a pedagógus társadalomnak, és közben persze mindaz jellemző nyilván a tanárokra is, ami az egész magyar társadalom jellemző, amit említettél, hogy a szakszervezetek hálózata az gyenge ahhoz képest, hogy mennyi pedagógus van, kevés a szakszervezeti tag, hogy az a fajta szervezkedési tudás, amit mondjuk látunk a nem tudom, a francia vagy az olasz különböző sztrájkhullámok esetében, az szinte egyáltalán nem áll rendelkezésre. Szóval, hogy a tanárok is pont ennek a magyar társadalomnak a része, és miközben rájuk nézünk, hogy ők miért nem szervezkednek jobban valójában, hát azt látjuk, ami az egész társadalomra jellemző.
És hát azt se felejtsük el, hogy általában nem csak egy tanárról beszélünk, hanem egy családról. És hogyha említetted a különböző korlátokat, megkötöttségeket, akkor egy vidéki tanár esetében nem csak egy oldalról jelentkezik ez, hanem mondjuk az a családtag, vagy akár a gyermekek részéről is. Beszéljünk a podcast harmadik részében az ellenzékről. Az elmúlt napokban egy hír ütötte meg a szememet, az pedig a Momentummal kapcsolatos, és arról szólt, hogy EP lista vezető lesz Donát Anna. Ami azért érdekes, mert az elmúlt hetekben, hónapokban Donát Annát úgy prezentálta a Momentum, mint ki esetleg magyarországi szerepvállalásával egy magyarországi pozícióra vagy helyzetre tör. Ez az EP lista vezetőség, mintha ennek ellent mondana.
Talán nem teljes az ellentmondás, tehát attól, hogy ő 2024-ben EP lista vezető lesz, attól még a 2026-os magyarországi szerepvállalása szerintem nem zárható ki, de azért nyilván ez rám mutat arra, hogy egyetlen kártyára teszi fel Donát Annára a pártnak a jövőjét. Szóval egyrészt Donát Annának volt egy ilyen, tehát volt egy visszatérése február elején, amit egy plakátkampány előzött meg, amit azt hiszem, hogy egy újabb eltűnés követett, és akkor most másodszor tér vissza lényegében 60 napon belül Donát Anna ezzel az EP jelöléssel. Szóval, hogy már abban a februári szituációban is az mutatkozott, hogy nem volt beazonosítható, hogy mi az a státusz, amibe ő visszatért, vagy amiben őt értelmezni.
Hiszen a Momentum elnöke Gerencs Ferenc.
Így van, tehát nem lett belőle pártelnök, nem kapott semmilyen új stallumot. Ez fontos a politikában, tehát hogy el tudjuk helyezni a térképen az adott személyeket, tehát azzal, hogy most felruházták az EP lista vezetői pozícióval, ez adott egy tartalmat annak, hogy miben is áll akkor most Donát Annának a szerepe. A másik dolog pedig, hogy ez mond valamit, azt hiszem, arról, hogy a Momentum hogyan értelmezi a következő évi választást, legalábbis az európai parlamenti választást, úgy értelmezi, mint egy országos választást, ami a pártok közötti megméretésről szól, tehát, hogy ez egy kiemelt fontosságú verseny, amiben a Momentumnak hát jól kell szerepelnie, tehát ebből is látszik, a célkitűzés az, hogy a leginkább előtérbe tolt,
legígéretesebb,
sztárolt saját politikust helyezi az EP lista élére, és hát nyilván ettől azt várja, hogy nagyobb támogatottságot fog nyerni, vagy legalábbis meg tudja ismételni azt az eredményt, mint amit 2019-ben produkált. Hát egyébként ugye a DK is ilyesmivel próbálkozik.
Igen, Donát Anna és Dobrev Klára a két legnépszerűbb ellenzéki politikus ebben a pillanatban, és azt gondolom, hogy ez adja föl igazából a leckét a DK-nak, akinek a házatáján viszont van még egy politikus, aki viszont a legnépszerűtlenebb ellenzéki politikus a legutóbbi felmérés szerint, az Ávec felmérés szerint, és ő nekik ezt a nehézséget kell leküzdeniük. Van olyan példa előtted, akár az európai, akár a világ politikából, ahol egy pártnak meg kellett küzdenie azzal, hogy van egy olyan politikus, aki vezető pozícióban van, de nagyon nagy elutasításnak örvend, ugyanakkor meg van egy politikus, aki vezető pozícióra tör, és ígéretesebb is, mint bárki más a pártban.
Ki fogsz rajtam ezzel a kérdéssel?
Ez amikor nagyon... én reggel gondolkodtam nekem, nem szeretnék párhuzamot vonni, talán a francia szélső jutott eszembe.
Én is efelé gondoltam volna.
Marie Le Pen visszalépésével a lánya azért tudott erősíteni a párt pozícióján. Az egy más kérdés, hogy egy teljesen más eszmerendszerről beszélünk, mint a DK-esetében.
Ahol nem beszélve, hogy végül is Marie Le Pen leléptette a politika színpadáról a saját édesapját. Sőt, tulajdonképpen a 2010-es évek elején, ha jól mondom az évszámot, konkrétan kiszorította a pártvezetésből Jean-Marie Le Pent, és ez vezetett ahhoz, hogy a akkor még Nemzeti Front néven futó párt hát legalábbis arra alkalmassá vált, hogy egy jelentős parlamenti erővé váljon, és hogy most kétszer egymás után is a jelöltje a francia elnökválasztás második fordulójába be tudjon kerülni. Szóval, hogy azért mondom, hogy olyan példát nem nagyon tudok mondani, ahol a legnépszerű meg a legnépszerűtlenebb egyaránt ott legyen, ráadásul ugye a pártnak az a stratégiája, illetve hát az a sajátos helyzetértékelése van, hogy mind a kettejükre nagy szükség van, mert ugye Gyurcsány Ferenc nélkül nincs DK, a szavazók elsősorban az ő személyéhez kötődnek, vagy legalábbis a DK még mindig így ítéli ezt meg.
Ezt akarom, ki mondja ez?
Miközben Dobrev Kláráról gondoljuk azt, illetve hát ezt láttuk már két választáson, hogy szélesebb körben tud választókat bevonzani, mint ami a DK-nak a szavazótáborából következne. Hogy ki mondja ezt?
Igen, ki mondja ezt, hogy Gyurcsány nélkül nincs DK. Tehát, hogy nem tudott-e már esetleg akkora bázist építeni a felesége Dobrev Klára, hogy ha a férje visszalépne, akkor is meg tudná tartani a legerősebb ellenzéki párt posztját, vagy szerepét, pozícióját.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt látom, hogy ki sem akarják próbálni ezt a verziót. Tehát az ő működésük az egy ilyen tandemre hasonlít, hogy Dobrev Klára árnyék kormány vezetőként és egy népszerű személyiségként megpróbálja kitágítani a kört, és Gyurcsány Ferenc pedig a magja tulajdonképpen a DK-nak, hogy ez egy helyes stratégia vagy sem, hát ezt majd az idő el fogja dönteni, például abban, hogy a DK jelentősen javítani tud-e, vagy tud-e javítani a 2019-es EP választási eredményén, de nem dolgom, hogy nekik tanácsokat adjak, szóval csak azt látom, hogy ők szemmel láthatóan ebből a helyzetértékelésből indulnak ki, bármit is mutatnak, és egyébként mindig ugyanezt mutatják ezek a közvélemény kutatások. Dobrev Klára EP lista vezetőségéről meg még talán annyit érdemes hozzátenni, hogy hát nem tudom, hogy kiben milyen várakozás volt, az én számomra kérdés volt az, hogy őt nem jelölik-e esetleg budapesti főpolgármesternek, mert ugye az is egy olyan pozíció, ami elképzelhető akként is, vagy fölfogható akként is, hogy a budapesti főpolgármester az az ellenzék vezetője, és onnan is rá lehet tartolni egy miniszterelnök jelöltségre, bizonyos értelemben talán még jobban is, vagy legalábbis másképpen, mint az európai parlamenti képviselőségből, és azzal, hogy Dobrev Klára ugye az EP listán szerepel, hát abból az is következik, hogy ő nem lesz budapesti főpolgármester jelölt, és miközben a DK rendre kifejezi, sőt, hát nyíltan kifejezi a bizalmatlanságát Karácsony Gergellyel szemben, a közben én nem nagyon látom azt, hogy Dobrev Klárán kívül más olyan jelöltet tudna felépíteni Karácsonnyal szemben a következő egy év alatt, erre nincsen több idő, aki kihívója lehetne az ellenzéki oldalon Karácsonynak, azzal az eséllyel, hogy még meg is nyeri a választást, tehát ilyen értelemben a DK-nak legfeljebb szerintem arra van esélye ebben a budapesti közegben, hogy az bizonyítsa be, hogy nélküle nem nyerhet Karácsony, és ilyen módon egy jobb alkupozíciót kikényszerítsen a maga számára a következő ciklusra, már persze abban az esetben, hogyha az ellenzék jelölt győz.
Az ellenzéket bíráló elemzők többnyire hiányolják az ellenzék oldaláról az utóbbi időben az aktív politizálást. A kordonbontás az vajon annak számít-e? Az árnyék kormányt már többször kitárgyaltuk, hogy az egy jó fórum arra, hogy az ellenzéki erő el tudja mondani, az adott ellenzéki erő el tudja mondani, hogy mit gondol egy adott szituációról. Egy kicsivel tetrekészebbnek vagy akciódúsabbnak tűnik egy ilyen kordonbontás. Ebből lesz-e valami, vagy ez ugyanolyan TV-székház elfoglalás lesz, pontosabban MTVA székház elfoglalás lesz, aminek aztán igazából nagyon nagy következménye nem lett?
Szerintem azért annak volt valamekkora következménye, most ha arra utalsz vissza, hogy először Hadházi Ákos és Szél Bernadett, majd más ellenzéki politikusok is hosszú órákat töltöttek bent az MTVA székházában.
Hogy tematizálták, tehát hogy maguktól tudták ragadni a kommunikációt.
Igen, sőt, ugye az a szituáció, ugye ennél többről szólt, és ezért volt igazán hatásos, tehát akkor voltak a rabszolgatörvény ellen tüntetések, akkoriban voltak, tehát ezek ugyanazok a napok, amikor tehát tüntetések is zajlanak, az MTVL székház elfoglalása, vagy hát pontosan megpróbáltak jogot érvényesíteni.
Igen. Én fogalmaztam rosszul, bocsánat.
Én is gondolkodtam, hogy mi a helyes megfogalmazás, és még ráadásul a parlament üléstermében is egy váratlanul radikális, ha bár békés, de nagyon kemény ellenállást tanúsított az ellenzék. Tehát ott volt egy olyan egy-két hetes periódus, amikor az ellenzéki erők, ellenzéki pártok a saját közönségüket is meglepték azzal, hogy mennyire innovatívak, bátrak és kemények. Na most ez bizonyos értelemben már is...
Innentől nézve a kordonbontást.
Pontosan, innentől nézve, ugye, ha egy olyan szituációban vagyunk...
Pedig a társadalmi feszültség megvan, pont az előbb beszéltük át.
Sőt, valószínűleg sokkal nagyobb ma a társadalmi feszültség, mert 2018 végén nem volt 44%-os élelmiszer infláció, szóval, hogy ugye mostani stratégiája viszont az a pártoknak, hogy mindenki külön van, és mindenki külön igyekszik bizonyítani azt, hogy ő életre való, és valamit hozzá tud tenni a kormány kritikához, és valami ajánlatot tud tenni, legalább a saját közönségének, hogy jöjjön vissza. És hát ettől kezdve például a kordonbontás is hát egy magányos akció, amiről nem azt tehet, aki magányosan akciózik, hát ő éppen ezt próbálja meg, csak nincs akkor a visszhangja, mint egy olyan szituációban 2018 decemberében, amikor mégiscsak a pártok közösen próbáltak valamit szervezni, fölcsatlakozott hozzájuk a közönség, és együttesen csináltak egy dolgot, aminek meghatározó szerepe volt az akkori médiatérben, most sok apróság történik, ha tetszik. Magát a kordonbontást én ezzel együtt sem becsülném alá, én azt látom, hogy a Momentum azzal próbálkozik, egyrészt Donát Annának az előtérbe tolása mellett, hogy valahogy visszataláljon ehhez a mozgalmi múlthoz.
Utcai politizáláshoz?
Hát igen, utca, kordonbontás, illetve az, hogy népszavazási kezdeményezésekkel próbálkoznak az akkumulátorgyárakkal kapcsolatosan, ugye ez a Nolimpia Momentuma, és talán mint hogyha egy olyasfajta felismerés következett volna be, hogy ugye ez egy új parlamenti párt, a magyar politikai szintéren már a Momentum sem új, de a parlamentnek csak 2022 óta tagjai momentumos képviselők, és mint hogyha valamikor a múlt év végén, ez év elején jutottak volna arra a felismerésre, hogy hát a kétharmados parlamentben nem történik semmi. Mert hogy nem csak kétharmad van, hanem ráadásul rendeleti kormányzás is van. Tehát, hogyha ők bármilyen módon látszódni akarnak, akkor hát ilyen akciókat kell csinálniuk, annak a rizikóját is vállalva, hogy lehet, hogy a negyedik kordonbontásra már végképp lenyinteni fog mindenki, és akkor ki kell találni majd vagy azt, hogy érdemes-e 5-5-ször is ezt megcsinálni, vagy valami másfajta akció, de talán ezeknek a kordonbontásoknak a sorozatát az is magyarázza, hogy hát megpróbálnak következetesnek látszani, ami azért nem olyan nagy baj szerintem egy politikai erő részéről, hogy nekik ez az üzenetük, valamit el akarnak ezen keresztül mondani, és ezt akkor is meg fogják csinálni, és akkor is képviselni fogják, hogyha a negyedszer meg 5-5-ször is visszarakják a kordont. Szóval én azt gondolom, hogy talán inkább több összehangoltságra és több ilyen akcióra lenne szükség, hogy ezek ne annyira, mármint hogyha az ellenzéki politika sikeresnek akar mutatkozni, hogy ne legyenek ennyire elszigetelt, igen, ez a helyes kifejezés, köszönöm, ezek az akciók.
Ez volt az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus volt, én Bovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket.